ezer egy ötlet, és minden, ami utána jön.
Végül is mindig az hajtott, vagy az volt a mozgatórugó, hogy valamilyen módon kifejezzem magam, vagy a képzőművészet által, vagy az előadó művészet által, ami a színészet jelen esetben. A zenére ezt nem vetíteném rá, vagy nem így gondolkodtam a zenéről, hogy én azon keresztül kifejezném magam, csak egyszerűen megszólított. A zenét úgy látom, és egyre inkább ezt látom, hogy jobb, ha annyira összezsugorodik, annyira picivé válik, annyira lehánt vagy levesz magáról minden felesleget, minden ráaggatott pluszt, minden kis díszítést, díszítő elemet, hogy maradjon csak a hang és a hangnak a szentsége. Azt hiszem, innen indul maga az alkotó folyamat is, hogy mit gondol az ember a zenéről, mit gondol az ember a körülötte lévő világról.
Amíg eljutottál te a zeneszerzésig, tanultál képzőművészetet, és tanultál színészetet is, illetve színészként is dolgoztál, hogyan adódott, hogy azért kerülő utak ide vagy oda csak a zene volt az, ami vonzott, és ami mellette kikötöttél?
Akkor egyből a közepébe.
Igen.
Jó, hát fogas kérdés azért, mert én nem gondoltam, hogy ez lesz az utam, vagy e felé fog vezetni az utam. Még most is sokszor kételkedem, hogy vajon ez-e a megfelelő út, ez-e a járható út, és szerintem halálomig fogok kételkedni ebben, mert az, hogy ilyen sok művészeti ágazatban próbáltam valamilyen módon kifejezni magam, hát végül is mindig az hajtott, vagy az volt a mozgatórugó, hogy valamilyen módon kifejezzem magam, vagy a képzőművészet által, vagy az előadó művészet által, ami a színészet jelen esetben. A zenére ezt nem vetíteném rá, vagy nem így gondolkodtam a zenéről, hogy én azon keresztül kifejezném magam, csak egyszerűen megszólított. A többi művészeti ágazat még a legelején inkább a kifejezés eszköze volt számomra, mint a zene. A zene az csak olyan, hogy mondjam, olyan érdekes módon szólított meg, hogy itt vagyok amúgy.
És mi volt ez a pillanat, amikor megszólított téged a zene? Mert hogyha ennyire erős, akkor valószínűleg tudod kötni akár egy adott eseményhez is.
Pontosan tudom az eseményt, magát. Én ugye egy olyan közegből származom, ahol hát nagyon későre jutottam testközelbe a klasszikus zenével. Többnyire népzene, akár mulatos zene, tehát hogy egy olyan közösség, egy vidéki közösség, Csíkszentdomokos, az egy olyan közösség, ahol élet van, és az élet az pedig a zenében is ugyanígy kiterjedt, tehát nem feltétlenül utazik oda ki a Marosvásárhelyi Filharmónia előadni egy Beethoven szimfóniát, hanem inkább népzenei előadások vannak, vagy falunapok, vagy sajátos közege van egy ilyen helynek. És sokszor ilyen kívülállónak éreztem magam, megmondom őszintén. Tehát nem értettem, hogy miért tudnak az emberek bulizni, vagy miért érzik jól magukat az emberek ilyen zenére, mert én tudtam, hogy az, ami ott megy, vagy ami ott produkálva van, az borzalmas. Tehát, hogy ez rettenetes. Még akár a népzenei feldolgozásoktól is mindig, mai napig feláll a szőr a hátamon. És ezeket kaptam ott, és mindig volt egy ilyen furcsa, ilyen fanyar ízenek, hogy mi történik, miért van ez. Persze voltak a templomban érdekes karácsonyi kórusok, amikre úgy felkaptam a fülem, hogy ezek érdekes dolgok. De még az sem volt az, ami úgy igazán megszólít, hogy belém mart volna, hanem amikor a képzőművészeti középiskolába jártam, a Nagy István Művészeti Liceumba, akkor egyszer csak egyik zenész kolléga ott mutatott nekem egy Bach hegedű versenyt. Felvételről. Ugye akkoriban CD-ket adtunk egymásnak, hogy most hallgassad ezt, vagy ezt, vagy ezt. Walkman volt, meg CD lejátszó, és akkor még a régi világban, most ezt kell mondjam, olyan furának tűnik. És akkor hallottam először Bach D-moll hegedű versenyét, kettős versenyét. Azt hiszem, hogy David Oistrakh és Yehudi Menuhin előadásában. És hát az olyan volt számomra az a találkozás, egészen addig számomra teljesen ismeretlen zenei műfajjal, ami így valahogy elültette bennem azt a magot, de még így nem is tudtam hirtelen felfogni, amikor ez történt velem, amikor hallgattam azt a zenét, hogy ez a zene. Tehát amit eddig hallottam, az valahol a zene címszó alá berendezett valami, bármi, de ez a zene. Tehát ez innen kell valahogy megközelíteni a zenét. Ez lehet az, amit zenének hívunk, vagy ami a legközelebb áll magához a fogalomhoz. És innen indult az én találkozásom tulajdonképpen a zenével, de mivel még csak 2 éven volt az egyetemi felvételiig, ezért nem tudtam úgy felkészülni, hogy bejussak a zeneszerző szakra, és így inkább a színművészetire mentem, és hát nem véletlen ez az egész, mert hogy a színművészeti egyetem keretében találkoztam olyan emberekkel, akik később majd felkértek különböző előadásokhoz zenét szerezni, többek között azért is, mert én azért ezt a fajta szeretetemet, én ezt kifejeztem. Baráti beszélgetések alkalmával, kocsmákban, bárhol. Azért nagy-nagy eszmefuttatásokat végeztünk, annak idején beszélgettünk nagyon sokat zenéről, nem csak zenéről, filozófiáról, bármiről, és hát engem egyre inkább elkezdett érdekelni ez a dolog, hogy minél több zeneszerzőt megismerjek, minél több zenei, klasszikus zenei műfajt megismerjek, stílus irányzatot megismerjek, és valójában anélkül, hogy én ezt szisztematikusan egy rendszerben, egy egyetemi program sorozatban tanultam volna, mire végül beiratkoztam a Zeneművészeti Egyetem zeneszakára, már volt mögöttem egy bizonyos fajta ismeret a zenei stílusok felől.
Majd a későbbiekben a színművészeti, az hogy látod, hogyan alapozta meg a te zenei képzésedet, mert mondtad, hogy még volt 2 év, akkor nem tudtál felkészülni arra, hogy zenei vonalon tanuljál tovább, és ezért választottad a színművészetet.
Közben mindenféle érdekelt, tehát a tánctól a színművészeten, a képzőművészeten, hát minden Csíkszeredában, és ez foglalkoztatott, és a klasszikus táncok, tehát a társasági táncok, azok valamilyen zenét nyilván használnak, többféle metrumban, ami mondjuk meghatározza a bécsi angol keringőt, foxtrot, vannak megint más ritmus képlete van, és ezek is elkezdtek így beszivárogni nekem az életembe. Azért kezdem ilyen távolról ezt, mert amikor én a színművészetire felvételiztem, akkor én még nem, tehát én akkor lemondtam a zenéről konkrétan, tehát azt mondtam, hogy ez engem érdekel, persze, meg hogy a zongora az nagyon-nagyon megfertőzött már addigra is, tehát 12-es koromra, és azt mondtam, hogy hát ezt mellette én ezt nyilván fogom folytatni, és fel is kerestem egy zeneszerzőt Marosvásárhelyen, Csiki Boldizsárt, akiről akkor még nem is gondoltam, hogy mekkora hatással lesz rám a későbbiekben. De az egész maga, az egész út és az a pont, ami felé ez az egész mutatott, az volt, amikor különböző vizsga előadásokhoz ugye egyszer csak eljutottunk oda az a ponthoz, hogy hát ez szép, jó ez a jelenet így, ahogy van, de valami hiányzik, valami nem jó. És akkor mondtam, hogy hát de tegyünk valami zenét, vagy próbáljunk valami zenét tenni az elejére, a fénnyel, játszani, stb. És akkor így alakult ki az, hogy ilyen nem hivatalos módon, de mindig engem tettek oda a tanárok is, a kollégák, akik más osztályokban is rendeztek, vagy éppen játszottak egy másik jelenetben, hogy itt van ez az ember, és elég sok zenét ismer, és akkor valamit oda, lehet vele valamit kezdeni. És akkor így jött ez, hogy megnéztem a jelenetet, és azt mondtam, hogy hát ide nagyon talán például Janáceknek az egyik Kreutzer vonós négyese, ez volt az egyik. Azt rögtön betettük, és működött. Még ekkor sem gondoltam, és semmi különöset erről, hogy ez lehet egy szakma is akár. Hallottam azt, hogy vannak zeneszerzők, akik színházi előadásokhoz szereznek eredeti zenét, de eszembe se jutott, hogy én ezzel foglalkoznék valaha. Hanem az egyetem elvégzése után, és közben is hát azért rendezővizsgákhoz is már szereztem 1-2 kisebb darabot, összeszedtem hozzá zenészeket a Filharmóniából, Marosvásárhelyről, felvettük néztek rám nagyon-nagyon csúnyán, hogy milyen hülyeségeket írtál le oda, nem lehet lejátszani, és akkor éreztem, hogy ez nem csak annyiból áll, hogy az ember elképzel valamit, és oda leírja, és akkor utána fel van háborodva, hogy nem működik, hanem ennek van egy szélesebb spektruma, amit egy kicsit jobban át kellene látni, mielőtt az ember hozzányúl valamihez, hogy mondjuk nem beszél arról, hogy azt leírja. És ott esett le nekem a tantusz, hogy itt muszáj képezzem magam. Tehát, hogyha én ezt akarom, és egyre inkább éreztem ezt az elhívást, akkor én muszáj valamilyen utat kitapossak magamnak. És akkor volt az a pillanat, az a momentum, amikor az egyik zenész, aki ebben a formációban játszott, amit korábban is említettem, azt mondta, hogy de édesapám zeneszerző, és nem-e szeretnéd, hogy találkozzatok? Itt van ez a darab, esetleg ezt mutasd meg neki, lehet, hogy tudna mit kezdeni veled. Ez volt Csíki Borka, a csellista. És akkor bemutatott az édesapjának, találkoztunk, vittem egy pár művet, és akkor azt mondta, hogy itt lehet mit kezdeni ezzel, meg mutatott néhány problémás pontot, amit akkor én még nem értettem, hogy miről is van szó. De leült a zongorához, végigjátszott a darabokat ugye a kottából, én ekkor találkoztam először azzal, hogy akkor ez egy közlési forma is tulajdonképpen. Tehát nem csak annyi, hogy én leírom, hanem hogy ez egy nyelv, amin keresztül beszélgetnek emberek egymással, akik ezt a nyelvet megtanulták, és itt kezdett nekem ez kikristályosodni, hogy ennek vannak nagyon-nagyon mély vetületei, és hogy ezeket a vetületeket nem lehet csak úgy Hályok Kovács módjára csak úgy feldobni a levegőbe, hogy tessék, itt van. Nem. És akkor rendszeresen elkezdtem járni Csíki Boldizsárhoz, és valójában az, hogy elmélyülhetett bennem ez a fajta igényesség a zene felé, azt neki köszönhetem. Mert ő nagyon-nagyon alapos, nem volt kíméletes egyáltalán, és ezt nagyon, nagyon hálás vagyok ezért. Tehát nem az volt, hogyha valami nem úgy sikerült, akkor hagyjad, majd jó lesz. Nem, azt elmondta Kerek Perec, hogy ez borzalmas. Kész. Újra kell csinálni. Majdnem emberfeletti erőfeszítés volt nekem a nulláról eljutni oda, hogy megértsek olyan kifejezéseket, vagy olyan alapvető zenei nyelvet beszéljek vele, amiben pontosan értjük egymást, hogy mit miért kell úgy és úgy fűzni. Nem egyszerű.
Mi történt volna, hogyha azt mondja, oda viszed ezeket a darabokat, és azt mondja akkor, hogy szerinte nem kellene ezzel foglalkoznod? Mert mindeközben, miközben mesélted, azon gondolkodtam, hogy honnan volt a bátorságod, hogy akkor most így ezeket így megmutatni, mert mi történik akkor, hogyha azt mondta volna, hogy ne foglalkozz ezekkel?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Valószínűleg, hogy ha azt mondta volna, hogy nem foglalkoztam volna vele tovább, akkor teljesen máshogy alakul a történet. Azért, mert akkoriban még nem volt ez bennem ilyen, nem voltam ennyire elköteleződve, mint ma például. E felé a tudomány felé, vagy e felé a művészet felé. Tudomány és művészet. Valahol a kettőnek a határán van a zene. Valójában, amiért én nagyon-nagyon hálás vagyok neki, az, hogy volt egy pillanata ebben az egész folyamatban, amikor azt mondtam én, hogy én ezt nem csinálom tovább. Tehát, hogy nem tudom egyszerűen felvenni azt a tempót, amivel ő folyamatosan bombázott. Tehát azt úgy kell elképzelni, hogy már a harmadik, negyedik héten, amikor már rendszeresen jártam hozzá, már szonátát kért tőlem, hogy írjak szonátát. Na most, hogy szonátát megírni, az nem egy-két perces dolog. Ráadásul egy olyan embernek, aki konkrétan még a hangnemeket is úgy értelmezi, olyan sajátos módon, nem a szakkönyvek szerint, hanem tudja, hogy vannak hangnemek, de hogy azok a hangnemek egymással milyen viszonyban állnak, ráadásul egy szonáta szerkezetében, oda komoly tudás kell, tehát azt nem lehet egyből. És úgy éreztem, hogy az elvárás több, mint amit én meg tudok lépni, és egy adott ponton én úgy voltam, hogy én abba hagyom ezt. És egy nap, egy szeptemberi nap, már nem tudom melyik évben, de találkoztunk az utcán, és kérdezte, hogy mi van magával. Ugye magázódik mai napig is velem, és mondom, hogy tanár úr, röstellem, de az a helyzet, hogy én ezt abba hagyom, mert nem tudom felvenni a versenyt ezzel a tudással. És akkor azt mondta, hogy ne hagyja abba. Ő itt van, és hogyha akarom, akkor egy kicsit visszább veszünk ebből a hirtelen tudás halmazból, és lassan, fokozatosan megyünk tovább. De hogy ne hagyjam abba, mert ő lát ebben esélyt. És ez volt az a pont, azt hiszem, ami aztán itt teljesen lebontotta bennem ezt a frusztráltságot, és aztán a saját tempomban tovább tudtam haladni.
Volt nem is olyan rég egy nagyon különleges interjú, a példaképekről volt szó, és ebben téged kérdeztek meg a példaképekről, illetve lévén, hogy te Csiki Boldizsárt jelölted meg, őt is megkérdezték veled kapcsolatban, és akkor ő valami olyasmit mondott, hogy megvan benned a megismerés utáni vágy. Én egy kicsit ezt úgy értelmeztem, hogy egy olyan fajta megismerés, hogy akár visszakövetni, hogy az a zene hogyan jött létre, miként alkotta meg az adott zeneszerző. Mi fűti benned ezt a megismerést?
Érdekes, ahogyan reflektálnak. Már mástól is hallottam ezt a megismerés utáni vágyat. Én nem érzékelem ezt ilyen konkrétan magamról. Utána én is gondolkodtam, hogy ő ezt emelte ki. Én valahogy mindennel így vagyok, tehát hogy nem tudom annyiban hagyni a dolgokat, hogy tegyük fel, feljön egy idea akár egy olvasmány során. Azt is meg kell keressem, hogy honnan, hogy mi annak a forrása, tehát hogy honnan származik. És a zenével meg pláne így vagyok, emlékszem, hogy ezután a találkozás után is annyira, hanem obszesszív módon elkezdett bennem dolgozni ez a fajta megismerés, hogy ez egy személyesebb dolog, amit most elmondok, ez most jutott eszembe egy emlék. Minden reggel az zuhanyzás közben a pára felszállt egy kis ablakra, ami hát a fürdőnek az ablaka volt, és oda minden reggel az ujjammal beírtam egy zeneszerzőnek a nevét, miközben zuhanyoztam a párába, és az új eltűnt. És a következő reggel egy másikét. De nem tudom, miért csináltam ezt, csak úgy egyszerűen éreztem, hogy ez nekem úgy kell, hogy meg kell jegyezzem ezeket a szerzőket. És amikor ablakot kellett tisztítani, akkor ugye az a sok név egymáson így kirajzolódott. Egyszer csak láttam, hogy annyi nevet írtam oda fel, nem tudom, egy hónap alatt körülbelül, hogy úgy egymásra tapadtak ezek a nevek, és akkor úgy rájöttem, hogy valójában ez a tudás, hogy ezt a sok nevet, amit ez a sok név rejt maga mögött, az a fajta életmű, amit ezek letettek az asztalra, azokat kell egymásra rakni, hogy azok majd leülepedjenek, és úgy az embert egyszer csak úgy áthatja ez a tudás, vagy ez az ismeret. És csak azután következhet az alkotás maga, amikor ezeket már úgy kitapogatta és megismerte.
Csak én azt látom, ez lehet, hogy egy nagyon egyszerű és egy kicsit ilyen gyerekes tapasztalat is, de hogy én azt látom például a megismeréssel kapcsolatban, hogyha valamiért rajongunk, és valami után vágyakozunk, akkor elképzelünk róla dolgokat. Amikor megjön a tényleges megismerés, az okozhat egy óriási nagy csalódást. Mert mi van, hogyha az, ami után én vágyakozom, és amit én elképzeltem, az nem olyan. És neked volt esetleg ilyen tapasztalatod, mert ugye azután elkezdtél tanulni, azután egyetemet végeztél a szakon, tehát úgy gondolom, ezek után, a találkozások után neked jött egy nagyon nagy szakmai fejlődés, de hogy hogyan lehetett elkerülni esetlegesen ezzel járó csalódást, vagy volt-e, hogy csalódtál ebben?
Ezzel mai napig is küszködöm. Tehát, hogy ezzel, amit most itt elmondtál, hogy mi van akkor, amikor az ember idealizál valamit, és mi van akkor, amikor ténylegesen találkozik a valósággal. Ha most ez egy zsigeri dolog, az ember, amikor találkozik a mondjuk az idealizált valósággal, vegyük így, ez egy problémás fogalom, de amikor találkozik ezzel, tegyük fel, vannak olyan zeneművek az én életemben is, amit nem tudok megmagyarázni mai napig, hogy miért, de jobban hatnak rám, mint más ugyanolyan kaliberű zeneművek. Másnak meg más hat. Tehát, hogy ez egy nagyon szubjektív dolog. Ezeket nem lehet megmagyarázni. Valahol zsigerileg hat át, és a benne megnyilvánuló dolgok, azok valahogy így ledobják magukról azokat a esetleg problémás pillanatokat, vagy akár a valóságnak a szennyét, ami be tudná ezt az egészet mocskolni, vagy hogy mondjam, tehát el tudná az embernek venni a kedvét, arra nézve, hogyha lehántja róla ezt az idealizált réteget, akkor meglátja azt, hogy hát tulajdonképpen ez is csak egy váz, egy csontváz, vagy valami, vagy nem is olyan fényes, mint ahogy fémlik. A tudás megszerzésével kapcsolatban tényleg megvan a veszélye annak, hogy az ember, amikor elkezdi tanulni és boncolgatni, akkor megijed, veszít a kreatív energiákból, nem mer már bizonyos dolgokat ugyanúgy kipróbálni, mint azelőtt, mielőtt nem tudta, hogy mivel jár ez a menet. Ezt én is megtapasztaltam magamon, de azzal a feltétellel vágtam bele mindig egy-egy ilyen folyamatba, hogy mindig először leültem magammal, és megbeszéltem, hogy ha amikor úgy érzem, hogy ez engem kreatívan visszafogna, vagy befolyásolna, vagy a művészi szabadságomat veszélyeztetné, akkor azt tudatosítom, és belátom, és elkerülöm. Tehát, hogy ezt lehet így csinálni. Még akkor is, hogyha bizonyos emberekre nagyon felnézek, bizonyos alkotókra, tanárokra, de meg tudom különböztetni azt, hogy mikor szolgál engem az ő, hogy mondjam, észrevétele, mondjuk egy mű kapcsán, amit odaadok elemezni, hogy nézze át, vagy hogy mondjon róla véleményt, és van, amikor meg tudom, hogy az meddig szolgál engem, és mikor van az, amikor hátra kell lépjek, és nem kell hason rám ez a fajta akár kritika, akár bármi. Ez egy nehéz dolog, ezt el kell tudni dönteni abban a pillanatban.
Ez az Ezer Egy Ötlet. Meghívottunk
Boros Csaba zeneszerző, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem zeneművészeti tanszékének tanára. Az alkalmazott zeneszerzés mellett döntöttél, és én úgy értettem korábbi beszélgetésekből, hogy ez egy tudatos döntés volt, hogy te akkor olyan zenét szeretnél szerezni, amit akár más társművészetek használnak. És mi volt e mögött, a döntés mögött, hogy te ezt az irányt szeretnéd képviselni, és mondjuk nem misét írni?
Na most megfogtál ezzel a kérdéssel. Megmondom, hogy miért. Azért, mert az alkalmazott zeneszerzés az valójában egy picit inkább az van, hogy ő talált meg engem. És én meg most pont ott tartok az életben, hogy én már úgy engedném el a kezét. Tehát, hogy most már jó, szép utunk volt eddig, de most már elég. Azért, mert ennek nagyon-nagyon sok összetevője van. Az ember, amikor hirtelen találkozik egy lehetőséggel, akkor valahogy nem is gondol bele, hogy mi vár rá. Hogyha ez erre az útra rálépés, akkor tovább megy ezen, mondjuk az alkalmazott zeneszerzés kanyarain. Nem egy egyenes út semmiképpen alkalmazott zenét írni, de azt gondolom, hogy misét írni sem éppen egy egyenes út, főleg a mai világban. Nem egy trendi út. Tehát majdnem ugyanaz a kettő. Az alkalmazott zeneszerzés az nekem elég későre tudatosult, hogy tulajdonképpen egy olyan művészeti ág, egy olyan kifejezésforma, ami nem személyes feltétlenül. Nem gondolnám azt, hogy bizonyos alkalmazott zeneművek, most gondolok itt például egy számítógépes játék zenéjére, hogy az valakinek a személyes tapasztalatainak a kifejezése, vagy a kifejeződése, hanem inkább egy picit komercializált valami. Én az elején még, mivel túl idealista vagyok, én hittem abban, hogy igen, ezt személyesen is lehet. De most már rájöttem, hogy nem. Nagyon-nagyon különleges esetekben, különleges találkozások alkalmából, mint például a mostani találkozás az életemben Tompa Gáborral, ez egy különleges találkozás, és itt anélkül, hogy én ezt felvetettem volna beszélgetéseink legelején, hogy én hogy vagyok, hányadán állok az alkalmazott zene alkotásával. Ő már eleve úgy közelített, hogy ő olyan műveket szeretne, amire ő majd megrendezheti az előadást. Ami valamilyen módon a szövegből kiindulva, de személyesen belőlem származik. Most ez olyan szinten érintett engem, olyan váratlanul, mert a rendezők általában nem ezt várják el, nem ezt kérik, hanem azt, hogy valamit írjál, ami most vége van a jelenetnek, és itt vége kell legyen. És akkor pám-pám, ennyi. Ennyit szoktak kérni általában. És akkor azt a pám-pámot az meg lehet írni sokféleképpen, kreatívan, így nyúlni, ilyen hangszereléshez, de mindig az valami pám-pám lesz, csak tudod? valami mukkanás, ahogyan Orbán György mondja. De Tompa pont az ellenkezőjét kérte, hogy nem is nagyon meglepett. Azt mondta, hogy küldjek egy számomra személyesen megfogalmazott művet, nyilván egy inspirációs forrásból, amiben dolgozunk, de hát ez elkerülhetetlen. És ő majd ezt úgy teszi be az előadásba, mint egy ilyen liturgikus mozzanatot. Tehát, mintha egy szent misét néznénk, és annak ugye megvannak a bizonyos pontjai, és akkor ott fejeződik ez ki. Szóval kicsit távolra kalandoztam, de valójában az alkalmazott zenéhez fűződő viszonyom az nekem egy kettős viszony. Tehát nem gondolom, hogy feltétlenül művészet, de azt sem gondolom, hogy csak egy komerciális szolgáltatás. Valahol a kettő között van, és hogyha az ember igazán komolyan és jó alkotó társakkal tudja ezt művelni, akkor lehet belőle valami egészen csodálatos dolog. Ha viszont egy szolgáltatásként értelmezi ezt mind a megrendelő, mind a rendező, mind a színészek, mind a közönség, mert ugye a közönség várja el, hogy valami szórakoztató hacacárét írjon az ember, akkor meg pur tiszta szakmai tudás és rutin. És ennyi. Az meg ugye nem igazán viszi előre az embert. Főleg a kifejezésben és az alkotásban.
De hogy minőségében én úgy érzem, hogy nincs különbség, vagy ugyanolyan minőségi zenét lehet létrehozni akkor is, amikor az kiegészíti, vagy csak társa egy másik művészetnek, mint amikor a zene a művészet maga.
Hát ez megint ugyanide csatolok vissza, ez megint alkotótárs függő. Tudok neked olyan rendezőt is említeni, aki általában szétszedi, darabjaira szedi a zenéimet, de olyan szinten, hogy én már nem is ismerek rá, és neki az esztétikája. Az viszont, ha kiveszem onnan, és beteszem valami ilyen légüres térbe, vagy valami sterilebb térbe, ahol csak maga az abszolút zene szól, az nem él meg. Tehát az nem tud olyanná válni. Az nem tud koncertteremben tovább élni. Nem tudom. Ez egy ilyen billegő kérdés, mert nagyon sok mindentől függ. Ha az ember úgy alkot, hogy nincsenek ilyen külső határok, vagy külső tényezők, amik ezt befolyásolják, akkor mentesül tulajdonképpen ezektől az elvárásoktól. És utána az sem érdekli konkrétan, hogy mi a fogadtatása annak az egésznek. Mit számít? Ő fejezte ki ezt, így sikerült, most itt tart az életében, ennyi. A színház ezt nem tudja megengedni. A színház azt mondja, hogy nekem olyan darab kell, ami üt. Oda egy hatásvadász elem kell, amikor egy jelenet véget ér, azt én kell, hajam kell érezzem. Én nem mondhatom azt, hogy bocsáss meg, most egy olyan alkotói periódusban vagyok, amikor nem jönnek ilyen elemek. Ez egy kicsit ilyen presszió alatt. A kovács műhelyben addig kell ütni azt a vasat, amíg éle lesz. Hiába, hogy te el vagy fáradva, hogy nem elég meleg az a vas, hogy minden probléma van, úgy is kell ütni.
Most egy kicsit úgy tűnhet, mintha a színházi zene mellett kampányolnék, de egy kicsit azt érzem, hogy mindezek mellett, amiket elmondasz, és persze a rutin egy nagyon nehéz dolog ilyen szempontból, mert hogy a kreativitásnak nem éppen egy társ alkotója, viszont azt érzem, hogy nem maradsz egyedül az alkotói folyamatban. Tehát, hogy meséltél például arról, hogy inspirál téged egy ilyen folyamat alatt a színésznek a hangja, vagy az előadásbeli csend. És ilyen értelemben nem maradsz egyedül az alkotásban, míg hogyha a másik oldalt nézem, csak te vagy és a zene. És hogy ez nem rémisztő, vagy nincs igazán, nem csak te vagy és a zene.
Nem. Vagyis, hogy valamilyen szinten te vagy és a zene. De azt a zenét valaki megszólaltatja, jobb esetben. És akik megszólaltatják, ott sokan vannak. Tehát engem a színész hangja inspirál, de például Sosztakovicsot lehet, hogy pont a csellista tónusa inspirálta, vagy a trombitának a fura staccatói inspirálták. Én nem tudok ide visszanyúlni, máshova kell nyúljak, máshonnan kell merítsem az inspirációt. Nyilván, hogy a színészek azok egy-egy színész, nem mindegyik, nagyon inspiráló tud lenni. Nem csak a hangjuk, hanem a jelenlétük, az atmoszféra, amit behoznak az előadásba, az nagyon-nagyon megadja azt, hogy ott milyen zene szólhat. És szeretek inkább innen közelíteni, mint hogy én erőltessek rá egy műfajt az előadásra, mert nekem úgy van kedvem, hogy tegyük fel itt most én csak kizárólag romantikus műfajban akarok alkotni, mert most itt tartok, és hiába, hogy az az előadás egy nagyon abszurd, vagy egy lecsupaszított, vagy egy mondjuk szikárabb szövegszerkezetben működő előadás, nem tudna a kettő együtt működni. Mindig kell figyelni a kisebb-nagyobb eltéréseket, hasonlóságokat, és abból kell összeállítani a dolgokat. Mondok például egy érdekes példát, amikor én beülök egy próbára, felteszem általában a fülest a fülemre, és elindítok egy zenét, amit úgy gondolok, hogy talán ott abban az irányban lehetne keresgélni. És akkor nézem a látványt, leszoktam halkítani a fülest teljesen, hogy ne halljam, hogy mit mondanak a színészek, ne lássam a esetlenségeket, semmit. Csak a mozdulatok, a díszlet, a fények játéka, a jelmezek, ha már vannak valamilyen jelmez jelzések, akkor ezek általában így látszanak, és akkor ebből kiválasztom azt a stílust, vagy azt a műfajt, ami nagyon-nagyon megy ezzel a flow-val. És akkor csak ott keresgélek tovább. Igazából ez szelekciós munka is ez, tehát hogy választani kell, rengeteg stílus van, ezért is jó ismerni nagyon sok stílust, ha alkalmazott zeneszerző vagy, és nem a sajátodat nyomni, mert nagyon-nagyon tág az a spektrum, amit te ki tudsz választani, és sok mindennel tud működni.
Most éppen a Kolozsvári Állami Magyar Színházban az Én vagyok a szélre készültek, ennek lesz hamarosan a bemutatója, amikor ezt a beszélgetést rögzítjük, és úgy tudom, hogy itt egyfajta liturgikus zenét képzeltetek el az előadás mellé, de egy másik előadásban például moldvai fanfarát megidéző, tehát ez volt a rendezői utasítás, hogy Csaba, a kulcs szó az a fanfara, és hogy ezt a zenét kérték tőled, és ahogy te is mondtad, mindenik előadáshoz egy más stílus, más típus, másként kell hozzányúlni. Milyen az, amikor te magadnak írsz zenét? Tehát, hogy milyen stílushoz nyúlsz? Lehet nem is a stílus a jó szó, hanem hogy mihez nyúlsz, amikor te vagy a megrendelője a zenének, most így idézőjelesen.
Tehát én a zenét úgy látom, és egyre inkább ezt látom, hogy jobb, ha annyira összezsugorodik, annyira picivé válik, annyira lehánt, vagy levesz magáról minden felesleget, minden ráaggatott pluszt, minden kis díszítést, díszítő elemet, hogy maradjon csak a hang és a hangnak a szentsége. Nagyon egyszerűnek tűnik talán azt mondani, hogy egy hangot írok le, vagy kettőt, vagy hármat, és ennek a háromnak a tulajdonképpeni együtthangzása igaz lesz egy adott ponton. Én valamilyen szinten filozófiai eszmeként közelítek a zenéhez, tehát nem csak úgy közelítek a zenéhez, hogy a zene megszólal, és jaj de jó, jaj de szép, és élvezzük, hanem a zene az élvezeten túli dimenzió valójában. Tehát amikor már nem csak egyszerűen egy relaxálás, egy kikapcsolódás, vagy egy megnyugvás, egy megnyugvást céloz meg, hanem igenis az igazságot keresi. Nekem ez az egyik legfontosabb szerzői elvem, és nagyon távol áll az alkalmazott zeneszerzéstől magától, hogy ha a három hang együtt szól, annak legyen igazsága. Aki számomra példaként előttem van, és hallgatom a zenéjét nap mint nap, és folyamatosan rácsodálkozom arra, hogy tényleg létezik ilyesmi, az John Tavener és Arvo Pärt, ők a két olyan szerző, akit soha nem tudok megunni, soha, tehát bárhányszor hallom, mindig valami újat fedezek fel, és ahogyan a csendekkel és a hangokkal bánnak, az valami elképesztő. Illetve hát Bach. Hát, ha ilyen szentséget írnék fel, háromasságot, vagy nem tudom, ha ezt keresem, akkor ez a három szerző az, aki a legközelebb áll ahhoz az elképzeléshez, amit én a zenéről gondolok. És azt hiszem, innen indul maga az alkotó folyamat is, hogy mit gondol az ember a zenéről, mit gondol az ember a körülötte lévő világról. és mivel a zene egy nagyon absztrakt dolog, tehát nem igazán lehet szavakba foglalni. Általában akik megpróbálták szavakkal leírni vagy körülírni, azok mind csak közhelyekbe torkoltak. Tehát én nem olvastam még olyan zenei kritikát, igazi zenei kritikát, ami ne használt volna közhelyeket. Nagyon felemelő, nagyon pompózó zene, nagyon markáns zene, stb. Stb. Amikor még ezek olyan szavak, amik valamit jelentenek, de jól szolgálta a szituációt. Ilyet is hallottam. Szóval vannak nagyon érdekes fogalmak és olyan dolgok, amik egyszerűen összeegyeztethetetlenek a zenével. És mégis használjuk. Vidám. Tehát nem. Egy zene nem lehet vidám. Egy zene az nem lehet vidám. Tehát, hogy még szomorú sem lehet egy zene. Tehát ezt mi társítjuk hozzá. Valami fogalmakat keresünk, hogy leírjuk azt, ami bennünk van. De csak úgy tudnánk valójában reagálni erre, hogyha mi is zenét írnánk arra, amit hallunk. Tehát az lenne a reakció, a valós reakció, az igaz reakció. Ha nem szavakkal próbálnánk ezt kifejezni, hanem meghallunk egy zenét, és akkor eszembe jutott, hogy és énekelek egy dallamot. Akkor igen, mint ahogy a madarak beszélnek egymással, ők sem írják le szavakkal, hogy most ezt fogom énekelni, és egy kicsi, nem tudom, szaggatottabb, mélyebbre megyek, most utánozom a, nem tudom, a mentőautónak a szirénáját, stb. Nem. Tehát ez a nyelv, ami minket körülvesz, és tulajdonképpen az absztrakt dimenzióba visz át, tehát a zene az egyetlen olyan dolog, ami a költészeten túl, ami átvisz minket a láthatatlan, minket körülvévő zsigeri valóságba. Azt is mondhatnám, hogy az istenek és a démonok birodalmában van valójában a zene. Tehát oda visz át, és nem hiába jut eszembe egyből David Lynch ennek kapcsán, aki most nemrég halt meg. Aki valamilyen szinten, nyilván ő is szerzett zenét többek között, de hogy ugyanezt a világot próbálta megmutatni. Mutatta a valóságot, de mindig valami többet éreztünk mögötte. Na most Arvo Pärt zenéje mögött is ugyanezt lehet érezni, hogy nem csak hangok vannak leírva, amik kellemesek a fülnek, vagy jó az összhangzat, hanem mintha kinyitna valami olyat, amire nem tudunk szavakkal reagálni. Ez nagyon fontos megérteni, ez az én Ars Poeticám is valójában, ha létezik ilyen. Valami olyan dimenziónak a keresése, amire nem tudunk reagálni. De tudjuk, hogy létezik, mert valamilyen szinten egytőről fakadó. Egy példát mondanék, hogy ezt jól meg lehessen érteni. Ha van egy nagy táj, és bizonyos hegyek vannak egymástól távol, és mondjuk víz lepi el az egész tájat, akkor ezt, ha a vizet elkezdenénk szépen lecsapolni, akkor ez a domborzat egyszer csak láthatóvá válna. De amíg nem látjuk a domborzatot, addig csak a vizet látjuk, és egy-két csúcs látszik ki a vízből a távolban. Viszont a víz alatt ott van egy egész domborzat, és akik a valóságban vannak a csúcson, tegyük fel, vagy ami kilátszik a vízből, azok nem látják a teljes igazságot, ami felöleli ezt az egészet. De hogy elkezd a víz lemenni, ez a domborzat feltárul, és akkor elkezdjük látni azt, hogy kik is vannak még itt-ott, ezeken a csúcsokon. És ezek alapján tudunk tájékozódni mi abban a világban, amit művészetnek hívunk. Tehát én reagálok egy másik szerzőnek az elképzeléseire, ő reagál egy harmadiknak, és így tovább, és ez egy folyamatos beszélgetés, de egy olyan beszélgetés, ami nem a reális térben történik, hanem ebben a nagy domborzat terében.
És hogyan kapcsolódnak be ebbe a társalgásba azok, akik nem beszélik ugyanezt a nyelvet? Mert hogy azért úgy hiszem, hogy vannak olyan zenekedvelők, akik valószínűleg megérzik ezt a fajta társalgást, de akkor csak külső figyelői vagyunk azok, akik nem tudunk zeneszerzéssel válaszolni a zenének?
Ez egy nagyon összetett kérdés, tehát itt azt is mondhatnám, hogy elsősorban a legnagyobb probléma az, hogy elveszítette a zene a közönségét. Valójában. Nem most, már egy jó ideje. Mert hogy pont a kommercializálódás miatt. Ez nekem egy elég nagy fájó pont, mert feloldódni látszik az, ami érték, tehát igazából már olyan szinten lecsapolódott a víz, azt is mondhatnám, hogy már nincs értelme felnézni a csúcsokra, és azok alapján tájékozódni, hanem ott el vagyunk lent, a szubkultúrákban. És azt is mondhatnám, hogy a tömeg ami egy nagyon komoly gravitációs erőt képez a társadalomban, az képes magával rántani a teljes kultúrát. Tehát amiről te beszélsz, az, hogy a zene kedvelő, az abban, tudom, hogy abban nyilvánul meg, és semmi ítélet nincs e fölött, nehogy félre is. Hanem abban az nyilvánul meg, hogy tulajdonképpen elfelejt időnként oda nézni, ahonnan az egész indult. Mert nem kell már oda nézni, mert nem kell. Mert egyszerűen ez most instant jön, ebben nem kell erőfeszítést betenni, ez most hat, ez most van, és innentől kezdve más nem érdekel. Csak azt mondom, hogy mennyire mostoha körülmények kell uralkodjanak egy olyan társadalomban, ahol egyszerűen a kultúra kerül szubkultúrába, és a szubkultúra kerül fel a kulturális magaslatra, a piedesztára. Tehát pont fordítva kellene, hogy legyen, igaz? Tehát, hogy, és nem az elitizmusról beszélek, hanem csak arról, hogy ha ezt elveszítjük, ezt a fajta közös pontot, akkor nem fogunk tudni tájékozódni. Én csak ennyit akarok ezzel mondani.
Csak kinek lenne a felelőssége az, hogy megtanítsa, vagy megmutassa a tömegnek a hallásnak a képességét, vagy az értelmezésnek a képességét? Mert hogy szerintem az embereket meg kell tanítani felnézni. Egy idő után. Már ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy megyünk előre, és jó esetben a lábunk elé nézzünk, de hogy kinek a felelőssége lenne az, hogy akkor megtanítsa az ember. Nem azoké lenne, akik a zenét alkotják, és a kultúrát meghatározzák, mert én abból a beszélgetésből, amit így most itt folytatunk, azt érzem, hogy honnan tudjam, hogy merre fele kell nézzek, amikor nekem ezt nem mondta addig senki.
Mondjuk bizonyos intézmények. Nem gondolom, hogy az egyéni alkotók felelőssége ez, még csak nem is a tanároké, hanem bizonyos intézmények felelőssége ez szerintem, akik nagyon komolyan és nagyon-nagyon előrelátóan mindig középre kellene, hogy helyezkedjenek, és mindig pártatlanul kellene álljanak, pártatlanul a kultúra pártján. Most ez is nem biztos, hogy feltétlenül egy releváns kifejezés, de azt szeretném ezzel mondani, hogy bizonyos esetekben a tömegízlés az egy kontrollálható folyamat lehet, jó esetben. És most persze ez nagyon náci dumának is tűnhet, mert most abba gondolok bele, hogy valaki egy intézmény azt mondja, hogy már pedig téged nem, mert hogy ez kulturálisan nem, és téged igen. Nem működik. Nem működik. Ebben a társadalomban ez nem működik. Olyan rendszert élünk, amikor mindenki van. Mindenki van. És egyszerűen nem lehet kiszűrni, tehát rád van egyénileg, rád van bízva az, hogy te mit tudsz ebből kihámozni. Nincs egy olyan közösség, hiába beszélnek a politikusok bizonyos közösségekről, hogy van, összetartunk, együtt megcsináljuk, stb. Nem, ez is hazugság. Nincs közösség. Tehát pont ez a probléma, hogy ha közösség lenne, akkor annak lenne egy bizonyos értékrendje, de amíg bizonyos kisebb közösségeknek bizonyos kisebb szubkultúrákra szorul a figyelme, addig az igazi kultúra az soha nem tud előtérbe kerülni. Azt mindig valamilyen szinten inkubátorban kell tartani, hogy ott legyen, de csak azért, mert másképpen elveszítjük a tájékozódási pontot.
Ugyan ismerted meg önmagadat ebben a folyamatban, mert hogy mondtad például azt is, hogy maga az alkotásban is azt a saját kérdéseidre keresed a választ, vagy azt hallod ki a zenéből, a válaszokat hallod ki a zenéből. Milyennek ismerted meg saját magadat? A folyamatnak eddig a pontjáig, itt, amikor ma beszélgetünk a Kolozsvári Rádió stúdiójában.
Ezekről a dolgokról tudod olyan beszélni egy picit, mint amikor, nem is tudom, nagyon-nagyon személyes. Tehát nem tudom, hogyha tudok én erről igazán őszintén beszélni. Picit olyan, mint hogyha úgy arról beszélnék, hogy hogyan szoktam megsimogatni a páromat. Így nyilvánosan. Mert van ebben valami, de megpróbálom körvonalazni. Tehát amikor az ember leül alkotni, és valamit leír, akkor az elején nem tűnik az a valami, amit leír, majdnem semminek. Tehát olyan furának tűnik, olyan alaktalannak tűnik, olyan még formálásban van, még folyamatosan kell vele dolgozni. És egyszer csak megszólal. Ez úgy van, hogy az ember el kell képzelje először, és a képzeletére van bízva, hogy amit leír, az hogy fog szólni. Tehát először is mindig a jövőben van. és ezt a jövőt minél közelebb próbálja hozni magához. Tehát valamikor szól, egyszer csak egyre közelebb, és egyszer csak megérkezik a jelen pillanatba. És az a fajta találkozás először a művel, az mindig valami extatikus élmény számomra, amikor ez megtörténik. Amikor a jövő közelít a jelenhez, és egyszer csak a kettő összeér. És nem mondhatom azt, hogy ezt én csináltam. Ezt nem én csinálom. Ez olyan, mint amikor az ember tanulja egy csodának. Ott áll például a tengerparton, és éppen kiugrik egy delfin. Nem ő csinálta. Vagy kijön a hullám, és amikor visszamegy, akkor szépen a homokszemek még után. Nem ő csinálja. Ha jó tanú tud lenni az ember ilyen pillanatokban, az alkotásban, akkor egészen vissza tudja fogni magát olyannyira, hogy el is tűnjön, és akkor teret ad annak, ami ott megszületik. Ez nagyon nehéz, mert az ember egy hiú valaki, egy hiú teremtés. Szeret benne fürdőzni, amikor történik, hogy azt én csináltam. Ez. Nem. Mindig emlékeztetem magam, ez nem én vagyok. Biztos vagyok benne. Nem én csinálom azt, amit csinálom, én csak minél inkább megpróbálok jó tanúvá válni, és az azt jelenti, hogy folyamatosan minden nap érdekel az a dolog, amivel foglalkozom, és minden nap tanulok valami újat, hogy amikor majd megjelenik ez a pillanat, akkor tudjak jelen lenni, és tudjam, hogy mi történik ott.
De akkor téged nem is ismerhetünk meg a zenédből? Az általad írt zenéből?
Hát jobb esetben nem. Egy ilyen önvallomás, vagy hogy mondjam, nem feltétlenül ez. Nem, erre nem tudnék most jó dolgot mondani, vagy ilyen frappáns dolgot mondani, hogy mit vagy kit ismerhetünk meg ott. Én nem tudom azt mondani, hogy az én vagyok, nem. Van, aki erre törekszik egész életében, hogy olyan zenét írjon, hogy mindig felismerje az ember azt, hogy ez most Bartók, ez biztos, hogy Bartók. De hogyha tovább menjünk egy picit ezen a gondolaton, akkor nem fontos, abszolút nem fontos, hogy az Bartók írta, vagy sem. Az a mű már él, az már megszületett, az valami mást mutat. Például a koncertó egy búcsút mutat az élettől, egy ember búcsúzik az élettől. Egy mondatban ez a mű ezt jelenti. Az az ember most lehet, hogy Bartók, lehet, hogy az az ember, aki épp most búcsúzik az élettől, lehet, hogy a szeretteimből valaki, de ő fog megjelenni, egy ember, egy univerzális kép fog megjelenni. És Bartók meg nagyon jó tanúja volt ennek, mert valamilyen szinten nem is tudott volna mást csinálni, csak jelen lenni, amikor ez megszületett a kezei között. Nem gondolom, hogy én ebben fontos vagyok, hogy engemet meg kellene ebben ismerni.
Tehát, hogy a fontos és a lényeges az, hogy tanulja legyél annak a pillanatnak, amiről meséltél, viszont az alkotásban egyszer csak el kell indulj afele a pillanat fele, amikor te tanúvá válhatsz. És hogy milyen irányokat választasz, mert az viszont egy akarati döntés, hogy te milyen irányba indulsz el, milyen kérdéseket teszel fel.
Hát most például egy operát írok, ami abszolút semmi köze a színházhoz, egy opera oratóriumot, és úgy tervezem, olyan apparátusra tervezem, ami így első hallásra előadhatatlan, tehát ekkora apparátust egyetlen színház sem fog felvonultatni, de pont nem ez a lényeg ebben, hanem a megközelítés, tehát hogy valami olyan hangzást szeretnék megfogalmazni, ami ketté szakítja az embert. Mert én már eljutottam oda ebben a rövid életben, amit eddig éltem, hogy nem lehet mellé beszélni. Vége. Vége. Lehet mindenfélét csinálni, nem lehet mellé beszélni. Ha valaki nem azt mondja, ami van, az már mellé beszélés. És az a világ, amikor még lehetett és szép volt mellé beszélni, és az emberek valamilyen szinten nem is így élték ezt meg, hogy mellébeszélés zajlik a művészet által, hanem a szépséget szolgálta, és a szépség ideája mentén élték az életüket, és jártak operába, és azok a zsigeri érzések, azoknak a szenvedélye, azoknak a mámora hatott át őket. Ennek vége. Ez a világ már nem erről szól. Itt, ha valaki nem azt mondja, ami van, és nagyon-nagyon zsigerből, és nagyon egyenesen, akkor az egész olyan, mintha utánzatok lennénk, mintha a kínai gyártmány lenne minden, ami körülvesz minket, mintha csak a reprodukciói lennénk önmagunknak. és pont ezért is nincs bennem már megalkuvás. Nagyon-nagyon egyenes, szikár hangzásokat keresek, és olyanokat, amik egészen lehatolnak az ember lelkéig, és nem akarok már tapogatózni, és nem akarok szépelegni, és nem akarok semmi olyan dolgot leírni, ami kicsit is körülhatárolja ezt a általunk nagybecsben tartott esztétikát, ami egy hazugság valójában.
Hát azt kívánom, hogy minél többször legyél tanú ebben a folyamatban, és köszönöm nagyon szépen a beszélgetést.
Én köszönöm neked.
A hallgatóinknak pedig ezúttal is a figyelmet köszönöm. Az 1001 ötletben Boros Csaba zeneszerző volt a meghívottunk. Pékristály Bea vagyok, viszont hallásra!